Nüansz. Apró lépések a fenntarthatóság felé.
Sziasztok! Ez itt a Nüansz. Én Fati vagyok.
Én pedig Timi.
Ebben az adásban egy újabb nagyon érdekes témát hoztunk nektek. A hulladék gazdálkodással, a hulladék kezeléssel, és úgy alapból a hulladékkal kapcsolatos problémakört fogjuk egy kicsit átbeszélni Timivel, mert hogy sajnos van vele elég sok probléma, és most egy kicsit belemegyünk ennek a konkrétumaiba is, és hogy mit is értünk az alatt, amikor azt mondjuk, hogy probléma van ezzel. Viszont, mielőtt belekezdenénk a mai témába, Timi, milyen érdekes történt veled a héten?
Eljutottam korcsolyázni.
Yes!
Ebben a szezonban még egyszer sem koriztam, mert ugye azok a pályák, ahol tavaly főleg jártunk, oda leginkább kocsival lehetett eljutni, vagy így busszal kellett sokat menni, és mostanában így egyrészt a tömegközlekedésre szeretem használni, másrészt mások kocsiába se ülhetek, hogy elmegyek kocsajázni. Úgyhogy nagyon megörültem, hogy itt a szomszédos parkban felfedeztem, hogy van korcsajapálya, mert itt Montrealban az a szokás, hogy minden télen így telerakják a parkokat korcsajapályákkal, mint Pesten, mint az óbudai főtéren volt egy ilyen korcsolyapálya, és hát itt is ilyeneket telepítenek a parkokba, és itt a közeli parkban van egy korcsolyapálya, illetve kettő ilyen kicsi egymás mellett, és oda csak úgy ki lehet menni bárkinek, aki a közelben lakik, és nem kell fizetni semmit, két padot is oda raktak mellé, ahova így leülhetsz és átveheted a korcsolyádat, meg hokizni is kijárnak, mert ugye kanadaiak, tehát nyilván kijárnak oda hokizni. Igen. Tegnap is egy ilyen csapat, tizenéves, beöltözve, ilyen hokisok, meg minden oda mentek játszani délután. Szóval többször is voltam múlt héten korizni, és most ez volt a fénypont, mert most végre akkor így szabad levegőn tudok edzeni, anélkül, hogy el kéne mennem bárhova, és még fizetni se kell érte, úgyhogy ezért ennyire jó ez.
Tök jó.
És neked hogy telteheted?
Nekem a héten egy nagyon izgalmas dologban volt részem, bárha ezt így lehet mondani, havat lapátoltam. Ami azért nagyon érdekes, mert ez egy borzasztóan nehéz sport.
Más... Sose lapátoltam havat.
Tényleg? Na. Másnap olyan izomlázam volt. Az a lényeg, hogy ugye a páromnak van egy háza, és két autóbejáró van. Igen. És két autóbejáró van. És az egyikre szokta parkolni az autóját, úgyhogy az mondjuk, hogy tisztán van tartva, és ezért a most már azért több mint egy méteres hókupac, ami már ugye tömörödött, de még mindig elég magas, az ott nincsen, viszont szükség volt arra, hogy kialakítsunk egy másik parkolót, vagy beállót, és hát azt a másik beállót, azt nem takarítottuk egész télen, úgyhogy nekiálltunk néhány napja, és másfél óra alatt sikerült kiásnunk, és voltak
ketten.
Benne ketten, pontosan, tehát így, hogy ez egy normál méretű autó.
Na szép.
És hát kifejezetten izgalmas volt. Egyrészt azért, mert mondjuk mínusz 16 fok volt, és így a tizedik perc után már éreztem, hogy hiába van rajtam kesztyű, lefagytak az ujjaim.
Az már az, amikor az arcod is lefagy.
Igen.
Főleg, ha még a szél is fúj.
Szerencsére az nem fújt, gyönyörűen sütött a nap, tehát, hogy az a része nagyon-nagyon szép volt, aha, csak hát, fú, másfél óra folyamatos lapátolás, az durva, mert hogy persze a tetején volt az a nagyon pihi-puha hó, de közben voltak jégrétegek, meg...
De az igen, megkeményedik az ott szépen, ahogy áldogál.
Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgi élmény volt, úgyhogy meg volt a sportom.
Neked is megvolt heti edzésed, igen.
Pontosan. És így kicsit várom is a következő havat, amikor lapátolhatok.
Tök jó. Egyébként én is lapátolnék havat, bár lehet, hogy nem ennyit, de mondjuk, hogyha lenne egy ilyen lépcső a bejáratnál, vagy ilyesmi, akkor azt szívesen lelapátolnám.
Igen, ez
izgi. Nem tudom, sose volt ilyen.
Ez tök izgi, hogy mi, akik mondjuk gyerekkorunkban nem feltétlenül kellett lapátolnunk, mi ezt itt
tök szeretjük. Igen, a szüleim lapátoltak.
De azért, amikor mondjuk az itteniekkel beszélek, és lapátoltam havat, akkor így... Bolond vagy, hogy ezt neked tetszik? Tehát, hogy ez
jó, de azért 15 év lapátolás után már valószínűleg megunod a végére, és már megint ezt kell csinálnod.
Jogos. Úgyhogy de jó, hogy én ezt most még szeretem.
Ja, érdekes.
Ja. Na, hát akkor ennyit így a heti sportjainkról.
Heti sport, fenntartható sportolás.
Igen. Akkor kezdjünk is bele a mai témánkba, ami ugye... hulladék és a vele való probléma. És az elején egy kicsit azzal kezdeném, hogy tisztázni, hogy mi is az a hulladék, mert sokszor keverjük a szemét kifejezéssel. És ugye hulladékról akkor beszélünk, amikor valami olyan tárgyról vagy anyagról van szó, amit valahogyan kezelünk a későbbiekben. Tehát, hogy itt mindig van egy utóélete. Azok az anyagok, tárgyak, amelyek az ember mindennapi élete, munkája és gazdasági tevékenysége során keletkeznek, és keletkezésük helyén haszontalanná válnak. Tőlük birtokosuk megválik, és kezelésükről külön kell gondoskodni. Ez jelenti ezek újrahasznosítását, újrahasználatát vagy ártalmatlanítását. És ugye a másik szó, amivel össze szoktuk keverni, vagy hát mondjuk, hogy rosszul használjuk, az a szemét kifejezés. Viszont a szemét kifejezés nem ezt jelenti, szemétnek azt nevezzük, amit már nem tervezünk sehogyan se újra használni, vagy ártalmatlanítani. Tehát, hogy például teljesen jól használjuk azt, hogy mondjuk illegális szemét lerakás, mert azóta valaki lerakta, és már nem tervez vele semmit csinálni. Viszont, hogyha azt mondom, valaki begyűjti, és valamilyen úton, módon újra hasznosítja, újra használja, kezeli, akkor már hulladékról beszélünk. Tehát, hogy a hulladék az lényegében egy értéket képviselő valami, mert a későbbiekben tudjuk használni.
Ha akarjuk.
És mondjuk, hogyha megvan hozzá az a technológia például. És ugye olyan mi is a probléma a hulladékkal? Ezt egy könyv bevezetője alapján gondoltam végigvenni, ugyanis most kezdtem el hallgatni egy új ilyen audiobookot.
Hangos könyv.
Köszönöm, egy új hangos könyvet. És ebben nagyon-nagyon szépen bevezették azt, hogy mi is a probléma a hulladékkal.
Mi a könyv címe?
Igen. Angolul úgy van, hogy 101 Ways to Go Zero Waste. Tehát lényegében 101 út.
Mód, vagy út.
A mód az talán egy jobb szó.
101 út a Zero Waste-hez.
Igen. Szóval, hogy mindenképpen belinkellem, és benne lesz a leírásban, úgyhogy ha valaki szeretne utána nézni, eddig nekem amúgy nagyon tetszik a könyv. Szóval a bevezetőben ő azzal kezdi, hogy az erőforrások szempontjából nézi meg, és ugye erőforrások szempontjából hát az a baj, hogy túl sok erőforrást használunk. Tehát, hogy a Földön nekünk végesek az erőforrásaink, de sajnos a mai gazdaságunk, a társadalmunk az nem így bánik ezekkel, és túlfogyasztunk. És ezzel kapcsolatban van amúgy egy nagyon érdekes, hát részben kezdeményezés, részben egy felhívás, amit így hívnak angolul, hogy Earth Overshoot Day, ami lényegében azt jelenti, hogy mikor van.
Hát az a nap, amikor elfogynak az erőforrások, nem?
Igen, mert hogy, szóval ez egy kalkulált illusztratív naptári dátum, amely napon az emberiség évi erőforrás elfogyasztása meghaladja a Föld évi kapacitását, hogy regenerálja azokat az erőforrásokat a következő évre. Tehát lényegében...
Tehát ezután a nap után már a következő évnek az erőforrásait használjuk.
Igen, per a jövőnkét. És tehát, hogy biokapacitás osztva az ökológiai lábnyommal. Lényegében ezt így lehet mondani. Ez a képlete. És ugye ez azért nagyon érdekes, mert ugye az elmúlt évekre minden évre volt egy dátumunk, hogy mikor van az, amikor... Na, akkor erre az évre most már elfogyasztottuk, és hát...
És idén mikor van?
Idén még nem tudom, hogy kalkulálták-e.
Még nem?
Nem, szerintem még nem tudjuk. Biztos, hogy van már egy ilyen előrejelzés, hogy mi lesz. De az előző év az váratlanul jó eredményt hozott, ami ugye köszönhető annak, hogy
a
világjárvány, pontosan. Ugyanis az előtte való években, tehát egészen 2019-ig folyamatosan mindig mentünk előre. Tehát, hogy...
Egyre többet és többet fogyasztott a világ tulajdonképpen, igen, akkor 2000, ez jelenti.
2019-ben július 29 volt ez a nap, 18-ban augusztus közepén volt, azt hiszem, és 2020-ban pedig augusztus 22, ami ugye tök jó, mert azt jelenti, hogy fú, hát akkor egy kicsivel kevesebb erőforrást fogyasztottunk. Viszont ugye ez azt is mutatja, hogy sajnos, hogy még mindig túlfogyasztunk. És ugye ehhez a kalkulátszámhoz tartozik egy movement, a Move the Date.
Erről még nem hallottam.
Egy hashtaggel ment, azt hiszem, tavaly, akkor találtam amúgy rá erre az egészre. Lényeg az, hogy csinálj olyan dolgokat, amivel kevesebb erőforrást használsz. És hogyha ezt megteszed, akkor ezt posztolt ki, és ösztönöz másokat arra, hogy kevesebb erőforrást használjanak. Hát, ja, dolgozunk ezen, de ugye ez csak egy oldala. Na ja, szóval az erőforrások túlhasználása ugye az egyik oldala, hogy rá lehet nézni erre. És ugye ehhez hozzátartozik az is, hogy egy kényelmen alapuló társadalomban élünk, ahol sajnos túlságosan nagy értéket kap az olcsó és egyszer használható árucikkek.
Hát igen, probléma, amiről minden adásban beszélünk, kb. Mert mindig ugyanerre jutunk vissza, erre az egy mondatra.
Igen, és arra, hogy csak fogyasztunk, és ugye, tehát hogy vannak ilyen érdekes adatok, amik azt gondolom, hogy segítenek egy kicsit rávilágítani arra, hogy hol is van a probléma, hogy egy átlagos ruhadarab például 7-szer kerül felhasználásra, mielőtt valaki kidobná.
Ez világszerte?
Igen.
Mert nyilván mondjuk szerintem bár Magyarországon őszintén viszonylag jobb lehet ez az arány, mint például az USA-ban, ahol tényleg valóban mindent csak egyszer használnak.
Ezt meg kell néznem, mert ezt is ugye a könyvből szereztem, és nem tudom, hogy ez csak az USA-ra veszi-e vagy sem, de nem mondta külön, hogy csak az USA-ra, mondjuk főként az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó adatokat sorol, úgyhogy lehetséges, hogy az USA, hogy kifejezetten oda. És akkor egy másik érdekes, hogy átlagosan egy műanyag zacskó, az 15 percet van használva.
Igen, ezt már én is olvastam.
Ja, és akkor ha már hulladék, akkor vannak még ilyen szép számok is, hogy átlagosan mennyi hulladékot termelünk. És az USA-ra kiszámolva ezt, napi 2 kilogrammot termel minden egyes ember. Hogyha az EU-ra nézzük, akkor ez 1,3 kiló, ami azért még szintén nem annyira jó.
Oké, csak tényleg így az Európai Uniót, hogy az USA-hoz viszonyítod, akkor általában mindig jobb eredményeket kap, mert az USA az tényleg borzasztóan sokat fogyaszt, mert ugye sokkal gazdagabbak, mint ha mondjuk a magyar országi adatokat nézed, akkor azért van különbség rendesen.
Igen, amúgy ez tök érdekes, hogy említed, hogy meg gazdagabbak, és hogy sajnos ez egy nagyon érdekes trend, hogy
kicsit minél más a múltjuk, és ezért volt idejük felhalmozni.
Igen, illetve tehát, hogy rossz azt látni számomra, hogy a gazdagság, és azt gondolom, hogy a magasabb szinten lévő társadalmak, ezen sokat vitatkozhatnánk, hogy ez pontosan mi is, ők azok, akik rosszabb adatokat mutatnak.
Hát, igen, mert ha van pénzed, akkor azt költöd tárgyakra. Sokszor.
Igen. Na ja, szóval, hogy hulladék terén nem állunk jól számokkal, még hogyha az EU-ban ez 1,3 kg, akkor sem.
Hát igen.
Aztán ugye van például probléma a hulladéknak a lerakásával, megint egy USA-ból való adat. Az USA-ban az összes metán kibocsátásnak a 16%-a az a hulladéklerakókhoz köthető. Ugyanis nagyon-nagyon sok szerves hulladék kerül a lerakókba, nem tudnak teljesen lebomlani, és ezért folyamatosan termelik a metánt, ami csak megint egy nem jó dolog, hogyha a klíma szempontból nézünk rá erre a kérdésre.
Igen, pont a múltkori adásban beszéltünk a metánról.
Igen, ami ugye egy sokkal hatékonyabb üvegházhatású
gáz. Vagy károsabb.
Igen. Ugye, ami még a hulladéklerakókkal kapcsolatban probléma, az, hogy mérgező anyagok kerülhetnek be a talajba, a légkörbe, a vizekbe, akár a kérezivó vízrendszerbe, tehát hogy ez megint csak egy olyan dolog, ami sajnos van, és nem egy esetben volt katasztrofális eredménye annak, hogy szennyezések kerültek bele a talajba, aztán az ivóvízbe.
Hát meg fel is gyulladhat például. Pesten is volt, hogy felgyulladt a szeméttelep, és akkor így nagyon fekete, koromfekete füst volt a levegőben, és csak azt láttad, hogy valami ég, és kiderült, hogy felgyulladt a szeméttelep, mert nem tudom, valaki lehet, hogy direkt felgyújtotta, vagy túl meleg volt, és ugyanúgy, mint az erdőtüzek, hogy csak így hip-hop a semmiből, felgyullad a szeméttelep. Gondolj, hogy akkor mi jut a levegőbe ilyen koromfekete füsttel.
Igen, tehát hogy ez az, ahogy a légkör tudja például szennyezni. És akkor az meg a másik, amikor nem lerakásra kerül a hulladék, hanem elégetik őket. Tehát, hogy
ugyanott
akkor
vagyunk.
Még mi mindent tud kerülni. Még akkor is, hogyha nagyon sok esetben ezek valamennyire kontrollált környezetben, tehát mondjuk ha energia termelésre használják, akkor azért vannak bizonyos szabályok.
Jó, igen, legalább akkor. Be kell tartani. Legalább akkor felhasználják valamire.
Igen, viszont így is azért elég sok olyan dologba kerülhet a légkörbe, ami nem feltétlenül hatékony. Ha lerakásra kerül a hulladék, akkor ugye akkor is van vele a probléma, de nagyon sok esetben nem kerül lerakásra a hulladék, és abból ered a probléma. Vagy nem szervezetten kerül lerakásra, például amikor ugye illegális hulladék lerakásról beszélünk, vagy például amikor ezek az óceánba jutnak. Uh-huh. És ugye ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes témakör az óceáni szemétszigetek, amik ugye főként...
Azokról már sokat hallottunk.
Igen. Találtam róla ugye egy nagyon érdekes videót, majd ezt is belinkeljük a megjegyzésbe. Amúgy nagyon érdekes kutatások vannak ezzel kapcsolatban, és ugye lényeg az, hogy főként a műanyag hulladékról beszélünk, amik hát ilyen szigetek kialakulnak az áramlatok uh-huh. és minden hatására, és ezért vannak olyan területek az óceánok felszínén, ahol nagyon-nagyon nagy mennyiségű műanyag
olyan van. Szomorú.
Igen. És amúgy 6 nagy műanyag szigetről beszélünk, és amikor azt mondjuk, hogy nagy, akkor azt érdekes megnézni, hogy a legnagyobb az a csendes óceánon található Hawaii és Kalifornia között, és 17 magyarországnyi terület, és ez az, ahol nagyon nagy sűrűségűben műanyagot lehet találni. És ugye itt beszélünk mindenféle műanyagról, tehát beszélünk akár, tehát hogy nagy méretű darabokról, tudom én, kosarakról, akármiről, fogkefékről, rengeteg minden, és ugye a mikroműanyagról is, ami aztán egy következő igen nagy probléma. Még van egy ilyen érdekesség, hogy ugye a kutatók szerint 2050-re több műanyag lehet az óceánokban, mint hal.
Igen, ezt is már nagyon sokszor hallottuk, meg olvastuk itt-ott. Nem csak még eszembe jutott, hogy ezekkel a szigetekkel még mindig nem csinálnak semmit, mert valamikor volt a hírekben, hogy valami fiatal srác kitalált valami módszert, amire már marhára nem emlékszem, mert évekkel ezelőtt olvastam, uh-huh. csak hogy azóta semmi előrelépés nem történt.
Ó, de. Több kézen lehetne számolni a különböző szervezetet, ami annak áldozza magát, hogy ezeket feltakarítsa. Uh-huh. Az egyik, amiről nagyon sok videót láttam, az több nagy hajó, ami lényegében felveszi az óceánból a műanyagot, uh-huh. és akkor ott magán a hajón ott kiválogatják, és akkor így kezdenek vele valamit. Meg ugye van az Ocean Cleanup, meg a Four Ocean, tehát hogy ezek mind ilyen szervezetek, amik kifejezetten azzal foglalkoznak, hogy megtisztítsák az óceánokat. Csak ugye az a baj, hogy ez tüneti kezelés. Tehát, hogy még hogyha lenne is annyi erejük ezeknek a szervezeteknek, és annyi erőforrásuk, hogy megtisztítsák az óceánokat így hirtelen, akkor a következő nap megint, hogy folyamatosan nő a hulladék az óceánokban. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor megtisztítottuk, és most már jók vagyunk, persze. hanem ez egy folyamatos probléma. És ugye a következő kérdés, oké, és mit csinálunk azzal a műanyaggal, amit onnan összeszedtünk?
Hát akik a parton szemetet szoktak szedni, tud, vannak ilyen szervezetek, és azt hiszem, hogy ők azért szelektíven kigyűjtik, hogy amit így lehet szelektív hulladék lerakóra vinni, és amit meg nyilván nem, vagy nem újra hasznosítható, azokat nem tudom, hova viszik, gondolom, azokat a szeméttelepre, de ők szokták válogatni, azt tudom. Most, hogyha műanyagokat kihalászod az óceánokból, szerintem ott is biztos, hogy átválogatnák.
Vannak ilyenek, és csinálnak vele ilyeneket, csak ugye arról beszélünk, hogy azok a műanyagok, amik az újrahasznosítós kukába kerülnek, azok sem feltétlenül kerülnek újrahasznosításra.
Igen, tudom.
Akkor miért számolunk azzal, hogy ezeket újra fogják tudni hasznosítani? És persze, amúgy, tehát, hogy van rengeteg kezdeményezés, tehát tudom
például, csak hogy... még mindig, valahogy ugye, szerintem mindenki bízik abban, hogy amit bedob a szelektív kukába, az újrahasznosításra kerül. És tényleg nem tudsz tenni semmit, hogyha már egyszer beleraktad a szelektívbe, mert nem tőled függ, hogy igen. hova kerül utána. És most nekem is az az első választom erre, hogy jó, persze, akkor kihalászták az óceánból, és a szelektív kukába rakják, vagy nem tudom, elküldik ilyen hulladék újrahasznosító üzembe, és akkor az üzem meg úgy dönt, hogy ó, bocsi, akkor én ezt most visszarakom az óceánba? És nem tudod, mert fogalmas sincs utána, hogy hova kerül az a hulladék. Még igen. az üzemből se, tehát hogy akkor kiben lehet megbízni, hogy ki az, aki valóban újrahasznosítja.
Igen, ez a nagyon érdekes témakör, mert hogyha nem is így egyből visszarakják az óceánba, de hogyha valahogy máshogy használják föl, akkor is egy ponton kiköthet az óceánba. Tehát, hogy ez ugye egy nagyon érdekes kör, és szerintem majd egy picit később beszélünk arról, hogy ugye mi is az, amit tudunk tenni. Uh-huh. Amit még szerettem volna elmondani, és ugye ami érdekes, és miért beszélünk olyan nagyon sokat a műanyagról, amikor hulladékról beszélünk, az főként azért van, mert ugye a műanyagok esetében nagyon-nagyon hosszú a lebomlási idő. És ugye ez az, ami problémát tud okozni, mert ha például mondjuk eldobok egy banánhéjat, vagy egy almacsutkát, akkor hetekről beszélek, míg az lebomlik. Cserébe, hogy amikor mondjuk egy műanyag palackot dobok el, akkor 450 évről beszélünk.
De te nem dobsz el.
Én nem dobom el.
Mikor valaki valahol eldob egy műanyag flakont.
Teljesen jogos, amit mondasz. Szerettem volna beleképzelni magamat ebbe a helyzetbe. De hogy például, amikor mondjuk nálam van egy műanyag flakon, valamiért, akármiért hozzám jut, mert mondjuk húgom meglátogatott, és a repülőn kapott egy műanyag flakont, és nem akarta kidobni, és itt hagyja nálam. Mit csinálok vele, ha én azt nem használom? Beledobom az újrahasznosítós kukába. Mi van, hogyha az újrahasznosítós kukából akár kifújja a szél, és valahol csak úgy fölhalmozódik, vagy elkerül egy lerakóba? Akkor is arról beszélünk, hogy ennek kell 450 év.
Tehát, hogy nagyon durva.
Az rengeteg generáció. Van még itt egy-két ilyen érdekes adat, hogyha például mondjuk egy papírszatyorról beszélünk, akkor annak egy hónap kell, hogy lebomoljon.
Lebomoljon.
Igen. Hogyha egy újságpapírról, akkor annak másfél hónap kell körülbelül. Hogyha egy teljes dobozról, annak 5 év. Cigarettacsik 10-12 év. Egy bőrcipő 25-40 év. És akkor persze nem beszéltünk arról, hogy a bőrcipőnek is lehet műanyag a talpa.
Igen, a talpa meg a belseje.
Igen. Akkor, hogyha alumínium dobozról beszélünk, akkor 200 vagy 500 év. Ami ugye egy viszonylag nagy szám, nagyobb, mint hogyha a műanyagpalackról beszélünk, viszont az alumíniummal az a jó, mondjuk így, hogy ez nagyon jó mértékben újra hasznosítható. Tehát, hogy az alumínium az nem igazán veszít, ha egyáltalán veszít a minőségéből, amikor újra hasznosítják.
Az persze igen, ezt én is tudtam.
Az persze egy másik kérdés, hogy az újrahasznosítás során energiát használunk, és az energia előállítása során károsíthatjuk a környezetet. Ez már egy másik kérdés, de hogyha például mondjuk választani kell, hogy mit veszel le a polcról.
De az üveg is, az is újrahasznosítható úgy, hogy nincsen minőségvesztés, ezt olvastam.
És ez így van. Az üveggel viszont az a baj, hogy sokkal nagyobb energia igénye van az újrahasznosításhoz. Tehát, hogy nem baj.
Ezt nem tudtam.
De hogyha például, igen, akkor most segítettél is, hogy a példát jobban összerakjam. Hogyha például az a kérdés, hogy dobozos sört vegyél meg, ugye alumínium dobozos, vagy üveges sört vegyél meg, akkor vannak olyan esetek, amikor az alumínium jobb, ugyanis sokkal nagyobb mértékben hasznosítják újra. Például azért is, mert sokkal kevesebb energia kell hozzá.
Meg egyébként itt, ahol ugye mi lakunk, Kanadában, itt a fémdobozokat, azokat vissza lehet váltani, és beveszik a boltokban, az üvegeket viszont nem. Tehát egy csomó üveg, jó, a söröset azt még esetleg, de hogy például az ilyen borosat, meg ilyesmit, vagy hogyha ásványvizet veszek üvegben, akkor azt már nem tudom visszaváltani a boltban. Igen. Miért nem lehet visszaváltani a boros üveget? Tehát ez annyira lehangoló. Mert szerintem Magyarországon még mindig van boros üveg visszaváltás például. Tehát
bár ez egyre kevesebb. Tehát nekem ez tényleg? Az emlékem, hogy egyre kevesebb. Tehát, azt hiszem megvan, hogy melyik, tehát fel tudod ismerni a boros üveg alja alapján, hogy az visszaváltható-e vagy sem, attól függően, hogy milyen a formája az aljának. De hogy
ezt még így nem néztem.
Tehát, hogy ahhoz, hogy fenntartsuk ezt a visszaváltó rendszert, ahhoz kellenek azok a tudatos emberek, akik azt mondják, hogy még akkor is, hogyha ez extra pénzbe kerül, megtartjuk a rendszert, mert hogy ez hosszú távon jó. Mert hogy az van, ugye, hogyha arra beszélünk, hogy miből van több pénz, abból, hogyha én, mint gyártó, kiadom azt az üveget, és onnantól kezdve nem foglalkozom vele. Viszont számomra egy ideális gazdaságban ez úgy működik, hogy aki megtermeli, azután gondoskodik arról is, hogy kezeljék a végén, amikor benne nincs erre szükség.
Hát ez lenne a jó példa, de nem hiszem, hogy nagyon sok cég foglalkozna ezzel.
Viszont van egy csomó kezdeményezés ezzel kapcsolatban, tehát hogy a circular economy, amit magyarul hogy is.
Ezt nem tudom, hogy mondják magyarul.
Tehát lényegében az az elmélet, és amúgy már rengeteg képzést lehet találni rólam, egy ponton rákerestem, és nagyon-nagyon sok helyen oktatják, ami számomra egy nagyon-nagyon biztató dolog. lényegében az, hogy egész életciklus, tehát egy termék egész életciklusa meg legyen tervezve. És még hogyha nem is ugyanaz a cég csinál vele valamit, de mondjuk az a melléktermék, ami egy, tudom én, kabátgyártása során keletkezik, azt egy másik cég felhasználja, aztán amikor mondjuk a kabát már nem használható tovább, akkor megvan az a hely, ahova az elkerül, és mondjuk a lehető legtöbb részét újra használják. Tehát, hogy...
Annyira jó lenne egy ilyen világban élni.
És
ahol minden tökéletes körforgásban van.
Igen. Ennyit az álmodásról. Na, szóval, hogyha azt nézzük, hogy lebomlás, akkor ugye rengeteg kérdés van, és ilyen szempontból sokkal jobb egy papírzacskó, mint egy műanyagzacskó, és akkor persze utána még számolgathatjuk azt, hogy mondjuk a papírzacskót hányszor használom, meg a műanyagzacskót hányszor használom, de hogy...
Meg ugye persze az a legjobb, hogyha a saját szatyrodat viszed. Ezt már ugye megbeszéltük, hogy... Tehát a boltoknak is igazából erre kéne az embereket sarkalni, hogy azt használják, ami otthon van. És én egyébként tök drágán árusítanám a műanyag zacskókat a boltokban, mert ne vedd meg. Tehát így akkor vidd haza kézben. Tehát csak ne akard megvenni.
Igen.
Mert ez nem elég, mert most is így jó pénzért árusítják, de annyira olcsó, hogy úgyis megveszi a 15 zacskót a Tesco-ban még a bevásárlásához.
Igen, csak ehhez ugye az kell, hogy bevezetsék ezt a rendszert. Például itt a legtöbb boltban még mindig ingyen van a műanyag zacskó. Tehát, hogy nem számolnak félre azt.
Tudom.
És, tehát, hogy nem csoda az, hogy mondjuk a hulladék szempontból az USA meg Kanada sokkal rosszabbul áll, mint mondjuk Magyarország. De hogy ezeket a rendszereket be kell vezetni.
Megnézem az adatokat erre vonatkozólag. Okay. Meg szeretném már egyébként, hogy végre eltűnjenek ezek a hülye műanyag zacskók. És mindig csak olvasod, hogy jaj, majd akkor valamikor majd betiltják, meg állítólag itt már betiltották, aztán itt is volt erről szó, hogy állítólag betiltják. De a boltban ugyanúgy ott van, szóval akkor mit tiltottak be?
Igen, mert azt gondolom, hogy ezek mind ilyen célkitűzések. 2030-ra nem lesznek ilyen egyszer használatos
műanyagok. És aztán nem történik semmi. Tehát, hogyha szerintem a régieket visszanéznénk, hogy ki mit ígért, akkor is így, jaj, nagyon jól hangzik, de hogyha nem csinál utána semmit, és egy lépés sem tesz annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, akkor persze így lehet vállon veregetni őket, hogy jaj, igen, nagyon jó fegycég vagy, hogy ezt meg ezt megígérted, aztán 5 év múlva senki nem emlékszik rá, hogy mit ígért.
Igen. Itt jön be a kormányoknak a szerepe. Tehát, hogyha azt mondja, hogy igenis szabályozás, csak... Olyan vezetőket kell választanunk, akiknek igenis ezek a fontosak, mert hogy a jövőnk szempontjából ezek a fontosak. Na, és hogy műanyag? Tehát, hogy a műanyagoknál még csak annyit akartam így említeni, hogy ugye környezetszennyezés az nagyon-nagyon egyértelmű a műanyagoknak az előállításánál, elhelyezésénél, újrahasznosításánál, és hogy ezért a műanyag az, amiről főként beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy igenis hulladék problémánk van. És akkor a következő nagy téma, ami itt van a jegyzetemben, az ugye konkrétan a hulladék kezelése. Ezt már ugye azért elég sok mindent említettünk ezzel kapcsolatban, de hogy ugye hova is kerül ez a hulladék? Ugye beszéltünk arról, hogy ezek lerakásra kerülhetnek, hulladéklerakókba, akkor égetőkbe kerülhetnek, ami aztán megint csak nem feltétlenül egy környezetbarát dolog, bár igazából ha arról beszélünk, hogy mondjuk tiszta papírt égetünk, akkor az például sokkal jobb, mint amikor...
De ennek mennyi százalék a tiszta papír? Hát nem a legtöbb.
Igen, de hogy ugye ez erről lehet vitázni, hogy lerakjuk a papírt, vagy inkább menjen az égetőbe. Hogy melyikkel járjunk jobban összességében. Tehát, hogy én nem vagyok égető párti, nagyon nem.
Én meg sosem gondolkoztam ezen.
Ja. És ugye arról is beszélünk, hogy ugye kis százalékuk, de újrahasznosításra kerül az összes hulladéknak. És ugye azt is már említettük, hogy ugye az üveg nagyon jól újrahasznosítható. Ha arról beszélünk, hogy mi az, amit a legnagyobb százalékban hasznosítanak újra, akkor igenis a fémek. Valószínűleg azért, mert ott talán sokkal egyértelműbb az, hogy végesek az erőforrásaink. Meg a másik az, hogy nem veszítünk az értékéből, vagy a minőségéből. És ugye, ami a legnagyobb problémát okozza, az ugye a műanyagokkal való foglalkozás, a műanyagoknak a kezelése. Ami még egy fontos említeni való, hogy ugye a hulladék típusa szerint különbözőképpen kezelhetjük őket, és itt fontos megjegyezni, hogy a szerves hulladékot a legjobb, amit tehetünk vele, hogyha komposztáljuk. A komposztálás az működik ipari szinten is, nagy üzemben, és otthon is lehet komposztálni.
Erről majd egy külön adást is csinálhatnánk.
Jó,
majd.
Ez egy nagyon jó ötlet.
Mert engem érdekelne.
Jó. Igen, és hát persze az a legjobb, hogyha van egy kerted, ahol építhetsz magadnak egy kicsi komposztot.
Na, az jó lenne.
Ami még akár mondjuk Süniknek a kis téli helye is lehet. Mint is láttam egy kis videót, ahol ezt kifejezetten kiemelték, és amúgy ez egy tök érdekes, tehát egy tök jó dolog. Na, és ugye, hát a kezelés során ugye az újrahasznosítás az, amit én mindenképpen szeretnék még egy kicsit jobban kifejteni, mert az újrahasznosítás az, ami nem működik. Ami azt gondoljuk, hogy tök jó, megtettem a magamét, beletettem abba a
kukába. Szörnyű az újrahasznosítás.
Igen.
Sajnos már én is olvastam róla, azért mondom, hogy sajnos, mert hát nyilván olyan adatokat kaptam, amiknek annyira nem örültem, és én sem tudtam róla. És az emberek, már ezt korábban mondtam, hogy azt gondolják, hogy full bizalom, és akkor jaj, beleraktam a szelektív kukába, akkor mindent megtettem a környezetért. Hát ez nem itt kezdődik sajnos, mert nyilván nem az ő hibája, hogy ez nem kerül újrahasznosításra, de mégsem tett meg mindent, hogyha úgy nézzük, hogy egyébként ennek milyen kis százaléka kerül valóban újrahasznosításra. És át is adom a szót, százalékokra rátérhetünk.
Igen, a valaha földön termelt, vagy előállított összes műanyagnak 9%-a került újrahasznosításra eddig, vagy 2018-ig. Nem hiszem, hogy azóta sokkal, sokkal jobb számokat mutatunk, mert hogy folyamatosan közben termelünk új műanyagokat. És ez egy borzasztóan nyomasztó szám. Ezzel most jól lenyomasztottam magamat. Amit szerettem volna mesélni ezzel kapcsolatban, hogy manapság már rengeteg olyan, mondjuk, hogy ilyen leleplező nyomozásokat, meg riportokat lehet látni, ahol arról beszélnek, hogy miért is nem működik az újrahasznosítás, vagy hova is kerül valójában az, amit újrahasznosításra küldünk. És ezzel kapcsolatban volt egy ilyen oknyomozó riport, amit azt hiszem, hogy 2019-ben csináltak, British Columbiában, itt Kanadában, és az egyik kísérlet, amit csináltak, az az volt, hogy fogtak három nagy bálányi újrahasznosításra váró műanyagot, és ezt elküldték három különböző szervezetnek, amelyek azzal foglalkoznak, hogy újrahasznosítsanak. És persze mindegyik bálába beletettek egy-egy GPS követőt, és hát a végén megnézték, hogy hova is kerültek ezek. A három bálából csupán egy az, ami kifejezetten újrahasznosító üzembe került, egy az elkerült lerakásra, és egy pedig égetőbe. És ugye, tehát, hogy amikor megkeresték ezeket a szervezeteket, amelyeknek ők odaadták, hogy akkor ők ezzel foglalkoznak, hogy megfelelő helyre küldjék az újrahasznosításra váló műanyagokat, nem csak műanyagok, mással is foglalkoznak, nekik van egy az állam által meghatározott százalék, hogy mi az, amit valóban újra kell hasznosítaniuk, viszont ha egyszerűen nem tudják megtenni, hogy mondjuk újrahasznosításra küldjék, akkor megengedett az is, hogy lerakják. Meg az is megengedett, hogy égetőbe kerüljön. Tehát, hogy...
Milyen jó, hogy ilyen sok minden megengedett.
Hogy a szabályokat, azokat azért ki lehet játszani. És ugye az volt az érdekes, hogy ebben a riportban megkértek egy nagyon tudatos hulladékot kezelő hölgyet, hogy csatlakozzon hozzájuk ebbe, és ő konkrétan megmutatta, hogy ő például mindig megnézi, hogy mondjuk a műanyaga milyen szám van rajta, és tudja, hogy a megfelelő számút, hogyha ő bedobja a szelektívbe, akkor az nem kerül újrahasznosításra, mert hogy éppen az a cég, ami azt elszállítja, az nem foglalkozik azzal, cserébe tudja, hogy valahova máshova, ha leadja, akkor az éppen ott. Tehát, hogy ő például beleteszi azt a plusz energiát, hogy úgy válogatja szét a műanyagot, hogy a leges-leges legnagyobb százalékban oda, olyan helyre kerüljön, ahol igenis újrahasznosítják. És neki például sokkoló volt azt látni, hogy ezek a cégek, amik igenis azt ígérik, hogy éj, újrahasznosítjuk, amit van, ők nem feltétlenül ezt csinálják.
Tehát úgy, hogy még belerakta a plusz energiát, meg még másik helyre is elvitte a szemetet, ki tudja, lehet egyébként kocsival vitte el a szemetet, szóval az is már egy ilyen plusz energia, meg minden, tehát, és még ezek után is milyen rossz lehet megtudni, hogy amúgy akkor is így tök feleslegesen csináltad az egészet, mert így is úgy is oda kerül.
Igen. És a másik része amúgy ennek az egész riportnak az Malajziában játszódott, ami az egyik olyan ország, ahova nagyon-nagyon sok fejlett ország által, mondjuk, hogy a fogyasztó által újrahasznosításra szánt termék az ott köt ki. És ebben az országban, vagy például más olyan dél-kelet-ázsiai országban, ahova rengeteg hulladék jut el, így nem feltétlenül vannak olyan szabályozások, amik tiltanák azt, hogy csak úgy elkezdjék égetni ezeket a hulladékokat. És ami ugye még egy ilyen érdekes dolog itt, hogy 2018-ig Kína volt a nagy újrahasznosító, és Kína vette be a legtöbb országnak
igen,
a hulladékát,
ezt tudtam én is.
Műanyagot, papírt, fémet, és újrahasznosított. Viszont a gazdaságának a fejlődésével egy ponton úgy döntött, hogy akkor ő már nem lesz a szemétlerakó, és csak olyan hulladékot fogad el, aminek a szennyezettsége az 1% alatti. Ugye, amikor szennyezettségről beszélünk, akkor például arról beszélünk, hogy mondjuk...
Pizzás doboz?
Például pizzás doboz, igen, mondjuk olajos papír, vagy hogyha műanyagról beszélünk, akkor például a samponos flakonba benne hagyott icipici sampon, meg az egyebek. És ez nagyon-nagyon nagy mértékben lecsökkentette a lehetőségeit a fejlett országoknak, és ezért ők kénytelenek valahova máshova vinni ezt a szemetet. Vagy ugye, amiben én bízom, hogy ők maguk esetleg megtalálják a módját annak, hogy hatékonyan újra hasznosítsák ezeket. Mert például mondjuk abban az interjúban, amit néztem, ott például, tehát hogy elmentek ilyen szemét lerakóba Malajziába különböző helyekre, uh-huh. és megnézték, hogy oké, mi van ott.
Mit találtak?
Műanyag zacskó Kanadából, műanyag doboz az Egyesült Királyságból, találtak ott Amerikából származó dolgokat, tehát hogy így
meg van minden. Egy ilyen adat is, hogy nem tudom, valami három márka felelős az ilyen műanyag szemét nagy százalékáért. Most nem tudom már melyik három az, csak emlékszem, hogy volt ilyen. Erről most nem olvastál?
Nem.
Nem futottál bele ezekbe a cikkekbe?
De biztos vagyok benne, hogy, tehát, hogy az Unilever valahol az elején van, meg...
Talán a Nestlé?
Nestlé, igen, ő biztos,
talán
hogy ott
az
van.
Az egyik. Na, megnéztem közben az adatokat, és valóban a Nestlé az egyik, a Coca-Cola a másik, és a Pepsi a harmadik. Tehát leginkább kóla.
Igen.
Megüdítő.
Ja, úgyhogy most nem is igazán akarom tovább ragozni. Van egy ilyen hármas, amit szoktak mondani, a 3R, angolul 3R, reduce, reuse, recycle. És ez prioritási sorrendben van. Ugye reduce, ez azt jelenti, hogy csökkenteni, reuse, újrahasználni, recycle, újrahasznosítani. És ugye, ahogy elmondtuk, az újrahasznosítás nem feltétlenül működik, vagy nem feltétlenül úgy, mint ahogy szeretnénk, és ezért ez az, ami a legutolsó legyen, és az első az az, hogy csökkentsük a fogyasztásunkat, és csökkentve a fogyasztásunkat, csökkenteni fogjuk a hulladéktermelést. Ez a legeslegelső. Köbben mindig említettük ezt, de hogy a legfontosabb az, hogy legyen információk arról, hogy mi zajlik. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy például mondjuk a 6-os számmal jelölt műanyag, az nem kerül újrahasznosításra a legtöbb országban, ezért inkább nem is veszem meg. Uh-huh. És hogy rengeteg olyan információ van, amit amúgy most már szerencsére sokkal könnyebben hozzá lehet jutni, mondjuk évekkel ezelőtt, és mondjuk ebben az egyik olyan szervezet, amit én ismerek, mert még egyetemen elmentünk ilyen terepgyakorlatra, mondjuk így, meglátogattuk, az a Humusz Szövetség, a Hulladék Munkaszövetség, akiknek rengeteg információ van a honlapukon. Az ő fő tevékenységük a környezetvédelmi oktatás és szemléletformálás. És akkor persze emellett ugye még dolgoznak azon, hogy illegális hulladéklerakókat számoljanak fel, meg tanácsadással foglalkoznak. Nagyon-nagyon jó, amit csinálnak, és hogyha például valakinek információra van szüksége hulladékkal kapcsolatban, akkor ők például szerintem egy ilyen első. Nagyon érdekes, mert a hulladéknak a wiki oldala, tehát hogyha valaki rákeres arra, hogy hulladék Wikipédia, ott konkrétan egy csomó magyar szervezet fel van sorolva, akik hulladékkal foglalkoznak, és biztos, hogy rengeteg információt lehet találni. Hogyha arról van szó, hogy mit tehetünk, akkor te mi az, ami számodra így a legelső?
Például a műanyag flakonok, azok nagyon idegesítettek már az elején, hogy tényleg így minden tele van vele, meg az utcán el vannak dobva, és ettől jobban éreztem magam, hogy azokat én nem veszem soha többet. Tehát, hogy én egyszer azt mondtam, hogy oké, akkor én nem veszek több műanyag flakon, mert elegem van belőlük, és azóta is ezt nagyon boldogan tartom magam ehhez, és ettől egyébként én jobban érzem magam, hogy legalább itthon kevesebb műanyagot kell bámulnom. Szóval, hát igen. Ezzel kezdődött az egész.
Tök jó. És akkor egy ilyen ízelítőként akkor elmondanám, hogy a következő adásunkban a Zero Waste Movementről fogunk egy kicsit többet mesélni, és arról, hogy is van ez, hogyan lehetünk kevesebb hulladékkal a háztartásunkban, és ez pontosabb mit is jelent.
Meg a műanyagokról, mármint a műanyag számokról, amit most is említettél. Jobban beleásom magam a témába, mert olvastam már egyébként én is erről, és most így inspiráltál, hogy most még inkább utána nézzek, mert a kanadai szabályokat nem tudom, hogy itt miket hasznosítanak újra, és miket nem. Ennek így konkrétan még nem néztem utána. Magyarországon laktam, mikor még ezt jobban megnéztem, és akkor egy ideig így képbe is voltam, hogy akkor mit kell nézni rajta, de itt most egy új országban vagyok, tehát azóta így nem tudom, úgyhogy ezt majd mindenképpen utána nézek, és erről is fogunk beszélni.
Na, és akkor szerintem nagyjából a végére értünk, nagyon sok mindent átbeszéltünk, úgyhogy így lezárásként azt arra kérnélek, Tim, hogy össze tudnád foglalni, hogy neked mi volt így a legfontosabb a mai témában?
Hát főleg ugye erre inspiráltál, hogy ezeket a műanyag számokat, ezeket jobban figyeljem. Az adatokat tudtam, hogy nem túl jók így az újrahasznosítás szempontjából, viszont amit még újat mondtál, az ugye az a üveg vs. alumínium doboz kérdés, igen. És ezt így nem tudtam. Mert tudtam, hogy mind a kettő újrahasznosítható minőségromlás nélkül, de nem tudtam, hogy az üveghez több energiát kell felhasználni. És ez tök jó, mert most egy olyan plusz info jutott el hozzám, amit fel tudok használni a későbbi vásárlásaimnál például.
Tök jó. Na, tök jó.
Minden adás ad valami pluszt.
Igen. És mielőtt lezárnánk, azelőtt én megint szeretném megkérni a kedves hallgatóinkat, hogy ha van egy kis időtök, néhány perc, akkor kérlek töltsétek ki a kérdőívet, amit azért csináltunk, hogy egy kicsit jobban lássuk azt, hogy ti miről szeretnétek hallani, és hogyha van bármi ötletetek, javaslatotok, amivel színesíteni tudnánk, vagy érdekesebbé tenni számotokra a podcastot, akkor erről tudjunk, és aztán tudjunk e felé lépni. Úgyhogy ennek a linkje, a kis kérdőívnek a linkje, az benne van a leírásban. Úgyhogy kérlek, hogyha van egy-két percetek, akkor kattintsátok meg, és küldjétek el nekünk.
És hogyha szeretnétek nekünk írni, vagy üzenni, akkor a hellonuance@gmail.com címen is elérhetőek vagyunk.
Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Találkozunk 2 hét múlva.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Ha tetszett az adás, kövess minket Spotify-on, Apple Podcast-on, vagy a kedvenc podcast appodon.